Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te kegyelmedből lehetünk a Te ismerőid, és köszönjük, hogy Te adod meg nekünk a találkozást, és Te adod meg azt, hogy az ige élővé válik a számunkra, és jelenlétet kapunk. Köszönjük, hogy Krisztus itt volt ezen a földön, és amikor felment a mennybe, akkor nem hagyott bennünket árván, és elküldi a Szent Lelket, hogy velünk legyen, és ezáltal minden napon tapasztalhassuk az ő jelenlétét. Ennek az ünnepi alkalmát élhetjük most meg, és emlékezhetünk erre. Ez a mi hitünknek egy nagy felismerése és megtapasztalása. Enélkül nem tudnánk járni ezen a világon, és nem tudnánk megismerni téged. Add meg, hogy ezt a titkot most saját magunk számára is ki tudjuk bontani, és tudjuk újból megérteni, és rátámaszkodni, és felismerni, hogy nekünk adatott az Úr Jézus jelenléte, és annak módja, hogy őt megismerhetjük e világon, holott nem láttuk őt. Az ő szavára hallgathatunk, holott testi szemeinkkel nem láthatjuk őt. Így kérjük, hogy szenteld meg a mi szívünket, és add, hogy természetes út legyen a hit útja a mi számunkra, amely által megérthetjük talán a természet feletti dolgokat is, vagy legalábbis meg tudjuk nyitni a szívünket ezek iránt. Kérjük, hogy légy itt jelen közöttünk. Amen. Az apostolok cselekedetéből olvasom, az első fejezetből, az első 14 verset. Az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük látára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt, felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak szálva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Jó, tehát ugye láthatjuk azt, hogy a tanítványok életében elég nagy az az amplitúda, amit átélnek, mert ugye Jézussal eltöltött 3 év után egy hatalmas nagy trauma volt az, hogy Jézust elfogták és keresztre feszítették. Utána azt tudjuk, hogy 3 nap múlva ugye megérkezik hozzájuk az a hír, hogy feltámadt Krisztus, de az nem elég bizonyíték az ő számukra, és Jézusnak folyamatosan kell a tanítványok életét visszahoznia abba az állapotba, amikor ismét visszanyerik úgymond a hitüket. Másrészt pedig a vele való kapcsolatot újból megértik, átélik, elfogadják. És azt az új korszakot, amit Jézus elindít, arra föl kell készülnie a tanítványoknak, és Jézusnak, most azt mondom, rövid idő áll rendelkezésére, hogy felkészítse a tanítványét, mert igazából ez a 40 nap, ez nem egy olyan hosszú idő. És ezen közben Jézus megjelenik, és eltűnik a tanítványok elől. Ugye ez mindig egy kicsit furcsa nekünk, hogyha így belegondolunk, hogyha már Jézus feltámadt, akkor miért nem marad folyamatosan 40 napig a tanítványokkal, legalább azon a 40 napon, akkor mindig ott lett volna velük, és azt az időt akkor használja ki, és a tanítványoknak is az lenne a megerősítő, hogy 40 napig akkor végig velünk van Jézus, nem? És közben meg nem így történik, hanem többször megjelenik ugye a tanítványoknak, és mindig eltűnik. És talán most így értjük innen nézve az okát, mert Jézusnak pont ezt kellett megtanítani a tanítványoknak, hogy mi az velem lenni, és mi az, amikor nem vagyok veletek. És a kettőnek a váltakozása tanítja meg a tanítványt arra, hogy eljön majd az a korszak, amikor nem fogja látni a mestert, és a tanítványok 3 évében nem volt olyan időszak, amikor nem láthatták őt, tehát nem volt semmiféle akadály most idézőjelben, mert Jézus ott volt közöttük, a bármi kérdésük volt feltehették, megadta a tanítást, vagy a felhatalmazást, és Jézus jelenléte olyan erő volt, ami a tanítvány biztonsággal töltötte el. Ugye ennek a korszaknak, a feltámadás utáni korszaknak az a jellemzője, hogy Jézus már nem lesz itt velünk, és nem láthatjuk őt, nincs meg ez a bizonyosság, ami testi szinten ad egy biztonságot a tanítványnak, hogy láthatja Jézust, és annyira közvetlen kapcsolatban van vele, hanem egy olyan időszak jön el, amikor úgymond Jézusnak az ismerete a tanítványi vonalon keresztül lesz átadva, tehát mostantól kezdve már bizonyságtétel, az ige hirdetése, és a tanítványok élete az, amelyen keresztül Jézus jelen van, illetve a Szentlélek, amit elküld Isten, hogy lakozzon a Krisztusban hívőkben. Így van jelen Krisztus. Tehát mondhatom azt, hogy közvetve tapasztaljuk meg Krisztus jelenlétét. Másrészt pedig, hogyha a Szentlélek eljött, akkor ugye Jézus mondja, hogy jobb az nektek, hogy én elmegyek és elküldöm a Szent Lelket. Másrészt pedig furcsa ez a dolog, mert közvetve érezzük Jézus jelenlétét közvetítőkön keresztül, amúgy pedig azt mondhatjuk, hogy bárki bárhol a világban Jézussal találkozhat, mert az Isten lelke nincsen korlátozva semmifajta helyhez vagy személyhez. Nincsen kötve. Tehát egyrészt jelen van a tanítványok életében, és ők hordozzák azt, a Szent Lelket, másrészt pedig a Szentlélek nem birtokolható, nem lehet azt mondani, hogy csak ebben a személyben munkálkodik, vagy lehet, és csak őtőle kaphatod meg a Szent Lelket. Ez sem mondható ki, mert Isten adja az ő lelkét, kitölti az ő lelkét minden testre, kitölti a fiakra, a leányokra és bárkire, akik egy szívvel és egy lélekkel imádkoznak, megadja Isten az ő lelkének a jelenlétét. Tehát itt már akkor egy olyan korszakba léphetünk, amikor is Isten kinyitja az üdvösség kapuját, Ugye itt a tanítványok is Izrael népéhez tartoznak, és még láthatjuk, hogy későbbiekben is gondot okoz nekik a pogányok felé való szolgálat, ezért hívja el végül is Isten ugye Pál apostolt, akin keresztül ugye ő a pogányok világossága lesz, és a tanítványok felé fog majd kijelentést adni, hogy őt is az Úr Jézus hívta el, és hatalmazta fel, hogy a pogányoknak is vigye az evangéliumot. És másrésztről pedig ugye Péter az a kulcs, aki ugye Kornéliusszal kapcsolatban megkapja a kijelentését Isten lelkétől, hogy ugye amit Isten megtisztított, ne mond tisztátalannak, és hogy Kornélius is megkapja a Szentlélek ajándékát, amikor imádkoznak, kitöltetik a lélek. Tehát ezek mind bizonyságok arra, hogy Isten adja az ő lelkét a benne hívők számára, a pogányok számára is, és ezáltal látták hitelesítve a tanítványok azt, hogy valóban az Isten akarata az, mert a lélek megjelenik, és látják a bizonyító erejét. Tehát a Szentlélek eljövetelének a feltétele az volt, hogy Jézusnak nem szabad testi szinten itt maradni a Földön. Tehát nincs. Az az igazság, hogy mostantól kezdve Jézus nincs a Földön, hanem a mennyben van, és visszatér az Atyához, és az Atya jobbján ül, és ott jár közben értünk. Ez számunkra részben egy örömhír, hogy az, aki itt volt a Földön, és az, aki megváltott bennünket, és ő benne el van rejtve a mi életünk, ezt a képet használja Pál, mi ő benne fent ülünk a mennyben, akik benne hisznek, és a mi életünk ő benne van elrejtve, és ő az, aki, mint mondhatom azt, az első ember, idézve az új Ádám, képvisel bennünket, mert amikor Krisztus megdicsőítetik és fölmegy a mennybe, akkor azt a testet viszi föl, amely testben itt a Földön járt, és azt a testet vitte föl, amelyet megfeszítettek, amelyekkel látható voltak ugye ezek a szenvedésnek a nyomai, és azt a testet alakította át. Ugye azért mondja egy hely, hogy még ne érintsetek meg engem, mert még nem mentem fel az Atyához, még nem dicsőítettem meg. Hát ez a test már egyfajta átlényegülésen megy keresztül. Ezt onnan is láthatjuk, hogy eltűnik és megjelenik a szemük előtt. Már a megdicsőülés hegyén is látható volt, hogy Jézus fel tud venni itt a földi síkon is olyan isteni formát, hogy mint egy sugárzó nap képe volt, és isteni dicsőséget tudott magából sugározni. Tehát, hogy az ő testében lényegében hordozta az istenségnek a dicsőségét, és akkor, amikor felment a mennyben, akkor pusztán, tehát nem látunk fényességet, és nem látunk semmi olyat, mint a megdicsőülés hegyén, hanem egyszerűen felemeltetett, és egy felhőt akarta őt el, és ezzel a formán tűnt el a tanítványok előtt. Mint tudjuk, ugyanígy felhőn fog majd megjelenni, ez ugye Krisztusnak a második eljövetele, amikor is majd hatalommal fog megjelenni, és akkor minden szem meglátja őt. Jó, tehát ez a látás és nem látás. Hitben járunk és nem látásban. Ugye nagyon jó dolga volt egyrészt a tanítványoknak, hogy a Mester látható és közöttük járt, kelt és tanított, és mostantól kezdve ugye a nem látás időszaka jön, amikor is hitből kezdünk el járni a Krisztussal. Mi nekünk ez természetesebb, mert mi eleve így kapjuk a Krisztust, tehát nincsen információnk és nincsen tapasztalatunk arról, hogy milyen volt, amikor itt volt a Földön. Ebből a szempontból ugye nagyobb volt a bizonyossága az apostoloknak, és ezért értékes az apostolok bizonyságtétele, vagy átadása, és ezért volt az a nagyfokú hitelesítő erő is, ami akkor megjelent az apostolok személyében, hogy amikor ők megjelentek és tanítottak, akkor hatalmas tekintély volt az, amivel ők tanítottak, és ahogy a tanítványok is néztek rájuk, hiszen ők még láthatták saját szemükkel, és erre hivatkoznak is, hogy mi nem kitalált dolgokat mondunk nektek, hanem amit mi láttunk, amit mi hallottunk, amiről mi meggyőződtünk, arról teszünk bizonyságot nektek. Most innentől kezdve ugye a Szentlélek és a tanítványi vonal együtt tesz bizonyságot Isten dolgairól. És a Szentírás is lényegében az Új Szövetség a tanítványoknak a szóbeli hagyományozása, amely ugye írásban lett foglalva, ugye az apostoli levelek, és ezek tartalmazzák lényegében a kijelentést, amely kijelentést ugye Pál apostol leírja az ő tanítását, úgy vesszük, hogy az Isten lelke ihlette, és mondja is, hogy ez az Úrtól van, vagy éppen magamtól szólok, ezt nem az Úr mondja, hanem az én látásom. Tehát, hogy így, de én is az Úrban vagyok, de nekem ez a látásom. Tehát különbséget tesz például az apostol abban, hogy az én látásom, amit én az Úrban vagyok, de így látom, és akközött, hogy azt mondja, ezt kijelentésképpen vettem az Istent, és úgy fogadjátok, mint az Úrnak a beszédét. És így, ha így nézzük, akkor mi is méltóságot kapunk, tehát vagy tisztességet kapunk, és egy nagyobb elhívást kapunk, hogy mi képviselhetjük az Istennek a jelenlétét ebben a világban, és mi vagyunk azok, akik hordozói lehetünk az Isten szeretetének. Jó, tehát a nagykorúságra nevelés. Ha nincs látható módon velünk Krisztus, akkor is velünk van, és ugye az, hogy minden nap, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ez ugye egy paradoxal. Mert hát hogy lenne velünk, ha nem látjuk? És ez az emberek számára nem nagyon érthető, mármint a testi ember számára. Amúgy pedig, akik hitben járnak, azok értik, hogy hogy van velük minden napon, mert hogy soha nem adja abba a munkáját Isten a földi síkon, és ha Isten lelke lakozik bennünk, akkor nekünk is tudnunk kell, hogy föl kell ismernünk azt, hogy úgy van velünk Isten, hogyha befogadjuk őt. Semmi más módon nem tud velünk lenni, és nem tapasztalhatjuk meg azt, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Ez nem egy általános igazság, amelyet elpufogtatunk, hogy hát velünk van az Isten, mert így is lehet értelmezni, hogy hát velünk van az Isten, mert Isten szeret bennünket, de az, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ebben az is benne van, hogy ahol bennetek élek, és a Szentlélek lakozik bennetek, akkor úgy vagyok veletek, hogy közösségben is együtt járjuk végig ezt az utat. Jó, a tanítványoknak lényegében fel kell készülniük arra, hogy mit kell tenniük, és ugye megkapják a keresztelésre való felhatalmazást, és az, hogy tanítsák meg minden népet, tanítsanak meg arra, amit ugye Krisztus parancsolt nekik, és hogy kereszteljenek az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ugye már ez a keresztelés az a Krisztus halálába való belekereszteltetésnek a szimbóluma, ez pedig az evangéliumnak a közepe, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, és másrésztről pedig ugye víztől és lélektől születünk újonnan, ugye a víz a keresztségnek a szimbóluma, Krisztus halálában kereszteltetünk meg, és a lélektől születünk, vagyis Isten lelke szüri újonnan a mi életünket. Ezért fontos, hogy eljöjjön a Szentlélek. De semmi értelme nincsen Krisztusról tanítani a lélek bizonyságtétele és hatalma nélkül. Mert pusztán akkor csak információt adna át valaki, de nincsen teremtő erő benne, mert senkit nem szűr újonnan az, hogy megismeri Krisztust, mint egy szemét, aki valamikor élt. És még azt sem szüli újonnan, hogy megismeri a tanításait. Mert önmagába véve megismerem Jézus tanítását, még nem születtem, nem lettem lelki ember. Hordozza az Isten igéje az Isten lelkét, vagy Isten lelke segíti az igéje, és ezt kell megértenünk, hogy csak Isten lelkének jelenléte tudja újonnan szülni az embereket. Ezért mondja Krisztus, hogy szükség nektek újonnan születnetek, és nem örökölheti test és vér az Isten országát, más helyen mondja a Szentírás, hogy szükséges az Isten lelkével való találkozás. Ezt mi úgy éljük át, hogy az ige hirdetésben, amikor magunkra vonatkoztatjuk Isten igéjét, amikor befogadjuk őt, és imádkozunk hozzá, akkor kerülünk az Isten lelkének a hatása alá, illetve amikor kérjük Isten lelkét, imádkozunk azért, hogy jöjjön el hozzánk, és lakozzon a mi szívünkbe. Hogy egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak és várták az Isten a léleknek az eljövetelét, ugye ez volt pünköstkor, és ott imádkoznak, visszamennek Jeruzsálembe a mennybe menetel után, és ott imádkoznak, és egy szívvel és egy lélekkel együtt vannak. Ez az állapot, amelyben ők várják azt, hogy beteljesedjen rajta. Tehát ez egy fontos dolog. Jobb várni, míg Isten cselekszik az életünkben, mint az, hogy most azt mondom, hogy azt mondjuk, hogy már megcselekedte Isten, de nem. Történt meg velünk. Tehát, hogy automatikusnak vesszük, hogy minden dolog úgy van már, mert akkor ez már le van írva, és akkor ez már a miénk. Tehát nem tudom, érthető a kettő közötti különbség, hogy fontos megvárnunk azokat a pillanatokat az életünkben, amit Isten végez el, és nem ugorhatjuk át, hogy ez már ki van pipával, mi már értelmünkkel, meg mindennel, mi már ezt tudjuk. Tehát, mert itt jön a gyakorlatnak a fontossága, hogy a lélek dolgai egy kicsit megfoghatatlanak, és azt hiszük, mivel megfoghatatlan, akkor nem valóságos olyan értelemben, hogy akkor most van, vagy nincs. Tehát akkor most élek vele, vagy nem élek vele, mert az olyan, hogyha én most azt mondom, hogy élek vele, senki nem tudja ellenőrizni, hogy valóban élek vele. Mert nem látható. Én mondhatom, hogy bennem az Isten lelke van, ugye? És senki meg nem meri kérdőjelezni, hogy most bennem az Isten lelke van. Mert nem tudja ellenőrizni. Ezt egyedül csak Isten tudja, hogy valóban abban, aki azt mondja, hogy Isten lelke lakozik benne, hogy abban tényleg lakozik-e Isten lelke. Tehát itt innentől kezdve már ezért fontos ez a fajta szinkronicitás, hogy tényleg az legyen, aki, és az történjen, ami, mert utána akkor már nehéz aztán külön választani. És itt jön a tanításnak a fontossága, hogy nem mindegy, hogy hogyan építkezünk a hídben. Hogy mi az az alapvető rend, amit megtapasztalunk. És hogy valóban legyen isteni jelenlét, amit tudnám megfogalmazni az emberekben. És valóban töltekezzenek be, és a maguk szintjén éljék át az Istennel való egységet. És tapasztalják meg az isteni jelenlétet. Mert addig az apostolok sem indultak el. Még nem tapasztalták meg. Nem mondom azt, hogy kell, hogy kettős tüzes lángnyelvek jelenjenek meg a fejünk fölött, vagy valami nagy csodát éljünk meg, de az Isten lelkének a jelenlétét azt tapasztalni és megélni, most nem azt mondom, hogy kötelesség, de jó, és erre energiát fordítani mindig fontos dolog. És itt mit láthatunk? Tehát itt egy várakozás van, egy nyitottság van, és Krisztus szavának való engedelmesség van, és utána történik. Tehát ezt tudnám egy kicsit kiemelni, hogy Isten lelke, amikor megérinti az embert, akkor azt megérzi. Ez nem úgy van, hogy Isten lelke megérintett, és akkor ez most az volt? Vagy most akkor ez van, vagy azon, vagy most csinálunk róla egy konferenciát, hogy mit jelent Isten lelke, mert nem tudjuk. És akkor elmondtuk, hogy mit jelent Isten lelke, akkor most már tudjuk, hogy mit jelent, de még az sem biztos, hogy ha elmegyünk, akkor utána tényleg Isten lelke van bennünk, mert most már tudjuk, és leírtuk. Tehát egy kicsit ezt érzem, hogy aztán utána, amikor már Isten lelkéről tanítás van adva, akkor az embereknek az a fajta lehetőség megvan, hogy már tudnak az Isten lelkéről beszélni. Tehát, mert tudják, mert megvan a tanítás, és tudják, hogy akkor micsoda az Isten lelke. Itt érezhetjük azt a feszültséget, hogy Jézus megígér az Isten lelkét, hogy majd eljön, de nem tud, nincs róla tanítás, hanem egyszerűen várni kell, hogy ezt megkapják. És valahol, most azt mondom, jó dolog az, hogy előbb kapjuk meg az Isten lelkét, mint az, hogy sokat tudjunk róla. Mert miért? Mert Isten lelke akkor sokkal inkább közvetlen élmény, mint az, hogy az ember az értelmével előrébb jár, már az Isten dolgaival, de még az alapvető Isten élménye és kapcsolata nincsen meg. Mert akkor az a veszély, hogy az ember azt hiszi, hogy tudja. Azt hiszi, hogy ő már, persze ezt én tudom, és az értelmével kipótolja ezeket a dolgokat, és próbál úgymond után érezni. Tehát én után érzek, ahogy mi az, hogy szent élek, mert tudom, hogy mások hogy éreztek, és ezt az érzést én akkor próbálom, hogy akkor ez az az érzés biztos, mert akkor szent élek ez, ahogy ők éreztek, és akkor én próbálok beleérezni, nem tudom, értem a kettő közötti különbséget, mint egy leírás alapján én próbálom magamba akkor ezt itt fölgerjeszteni, hogy akkor mi is a szent élek. És ezt érzem egy kicsit, ami nem baj, hogy ilyen bizonságokat át tudunk olvasni, hogy hogy munkálkodott a szent élek, meg el tudunk róla beszélni, de az, hogy az Isten lelkét most a magam módján, az én adott életemben, most egy kicsit misztikus módon, de mégis meghívom magamba, és megadom azt a jogot, hogy az Isten lelke megérkezzen, és ő inspiráljon engem, az egy másfajta dolog. Ott megint szabad keze van Isten lelkének az én életemben, és összhangban van az Isten igéjével, és használja és rámutat az isteni igazságokra, de azt mondom, hogy az mint egy alap megjelenik az életemben, és arra építkezhetek. Tehát nem az nem egy olyan szerzett dolog, most akkor ezt akarom, nem olyan, hogy én összeraktam magamba az Isten lelkét, hogy akkor innen is, onnan is én összeraktam, hogy ez akkor az Isten lelke. Erre akarok rámutatni. Mert nem birtokoljuk az Isten lelkét ilyen szempontból, hogy ezt én össze tudom rakni, mint egy puzzle-t. Sok ember lelki tapasztalatából összerakom az Isten lelkét magam számára. És akkor így, majd akkor lesz valahogy. Tehát az Isten lelke az ilyen szempontból bizonyságokat ad, de azt akarom ezzel kiemelni, hogy Isten lelke nem egy puzzle, amit össze kell raknom a Bibliából, hanem Isten lelke egy élő valóság, amely ott van. És lehet, hogy pont akkor van ott, amikor én azt tudom mondani, hogy na, itt ezt nem tudom megfogalmazni. Hát ezt nem tudom most úgy szavakba önteni. Erről most hirtelen nem is tudnék mit mondani, ugye? De tudom, hogy Isten lelke vezet engem így. A szél fú, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy, mondja Jézus. Hogy így van az, akik újonnan születtek Isten lelkétől. Tehát egyfajta jelenlét, amiben vagyunk. És ez szerintem fontos dolog az egyházban, hogy ez meglegyen, és a tanítások is sokszor szólnak erről, de azt mondom, hogy meg kell tapasztaltatni az emberekkel ezt a jelenlétet, és nem szabad pusztán csak intellektuális síkon tapasztaltatni, mert azok az emberek nem úgy gondolták, hogy megérintette őket a szent élek, vagy a lélek hatását, végigvették, hogy micsoda az, hanem ők betöltekeztek és átélték ezt. És aztán majd volt tanításuk róla, és megismerhették őt. Igen, nekünk az az előnyünk, hogy mi már készen kapjuk az egész történetet, ami egyrészt a hátrányunk is lehet, mert olyan értelemben, hogy nincs meg az a novum, hogy na miről is van szó, és akkor várjuk már meg. És utána értelmezzük. Mi előre értelmezzük, és utána próbáljuk, hogy megtörténjen velünk, itt meg úgy történt, hogy előbb megtörtént velük, és utána értelmezték. És ez sokszor a nehézsége, hogy mi értelmezünk, de nem történik velünk sokszor, és jó, most ez az út pedig az, hogy történik veletek, és majd megértitek. És ez szerintem Isten lelkének egy fontos üzenete, hogy az Isten lelkét ne akarjuk mi mindig megmondani, hogy akkor ő mit csináljon, hanem Isten lelke szabadon áradjon az életünkbe, és aztán majd ő értelmezi, és vezet bennünket. Tehát mind a kettő jó, el lehet jutni, természetesen mi is az értelem útján jutunk el sokszor, hogy megértjük az Isten lelkének dolgait. De számomra fontos az, hogy ki tudjuk kapcsolni az értelmünket olyan szempontból, hogy most nem mi akarjuk meghatározni, hanem nyitottak vagyunk egy olyan igazság felé, ami több, mint az értelmünk, és annak felfogó képessége. Mert Isten lelke ott segít, ahol mi nem találunk szavakat, az imádkozásba is segít, kimondja a lélek nyelvével, amit mi nem tudunk kimondani, és ott van a mi életünkben, és a jelenlétet megadja, azt a bizonyosságot, hogy velünk van minden napon Krisztus. Jó, elrohant az idők, akkor, tehát ezt akartam így kiemelni, hogy ezért fontos Krisztus mennybe menetele, és a másik pedig az, hogy ez a mi számunkra, ugye Pünkösd is jön most már, azt az időszakot jeleníti meg, amikor Isten lelkének a hordozói lehetünk. És az az érték itt most, hogy addig ne csináljatok semmit, addig várakozzatok, míg Isten lelke nem érkezik meg hozzátok. És azt várjátok meg, ez a krisztusi parancs. Addig ne tegyetek semmit. Várjátok meg Isten lelkének a megérkezését, mert meg fog érkezni az életetekbe. Jó, hát akkor átadom a szót, hogyha van valakinek ehhez mondandója.